Sziasztok, Güte Erőm vagyok, és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Pécs heti podcastja, és ez már a 11. adás. Ha rendszeres hallgatója vagy a műsornak, akkor már lassan te is kezdesz talán hozzászokni az új normalitáshoz, vagyis ahhoz, hogy az epizódok beszélgetős részei telefon segítségével készülnek. Ez egy ideig még biztos így is lesz. Ebben a részben Váci Gergellyel beszélgetek, akit nem különösebben rázott meg a társadalmunk alapjait fenyegető élesztő hiány. Pedig szokott kenyeres sütni, olyannyira, hogy építész végzettsége ellenére egy ideje gerillapékséget visz. Szóval több ez nála, mint valami hobbi. Azt is megkérdeztem tőle, hogy akkor most tényleg eljön az otthon kovászolók kora.
Igen, hála Istennek, ez így történik pontosan.
Az adás végén pedig arról beszélek, hogy kisebb csoda történt hazánkban, ugyanis egy ellenzéki politikus kérése meghallgattatott, és annak megfelelő döntés született. Elképesztő, hogy miket hoz ki a veszélyhelyzet a politikusokból. Liszt és olaj. A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet elején ezt a két terméket szinte mindenhonnan eltüntették a pánikvásárlók. Úgy tűnt, hogy hónapokig minden magyar háztartás lángosan akar majd élni. Oké, a cukor is villámgyorsan elfogyott, szóval lehet, hogy volt, aki a házi alkohol előállításra is berendezkedett. Vannak ugye prioritások. Nem minden országban ezeket a termékeket vásárolták fel nagy tételben, hanem mondjuk a sajtokat, halat vagy éppen bizonyos fajta tésztákat, esetleg a fegyvereket. Itt jönnek ki a nemzeti különbségek. Illetve az ellátó lesz gyenge szemei, mert a WC papír hiánya csak nehezen magyarázható azzal, hogy vannak népek, akik többet járnak a retyóra. Minden esetre az élesztő hiány azóta is csak kicsit enyhült a boltokban, de szerencsére nincs is szüksége rá mindenkinek. Például a kézműves és hobbipékeknek sem, hiszen ők általában eleve kovászt használnak. Ami igencsak trendi lett az elmúlt években hazánkban is, és persze Pécsen is vannak, akik komolyabb szintre vitték a dolgot. Az Orma Gerilla pékséget Váci Gergely viszi, aki a veszélyhelyzet előtti időkben a Széchenyi téri Partizán Caféban rezidenskedett, és éppen egy saját üzletbeindítását tervezte. Erről is beszélgettünk. Téged mennyire visel meg ez a hatalmas élesztő hiány, ami így lassan romjaiba dönti a civilizációt?
Igen, hát ugye engem egyáltalán nem visel meg, én most már évek óta kovászos, illetve egyéb természetes technikákkal sütök. Úgyhogy én élesztőt nem vettem 3 éve boltba.
És ennek mi az oka, hogy te nem ezzel, tehát hogy te kovásszal foglalkozol?
Hú, hát egy nagyon hosszú út volt ide kiukadni, de lényegében amikor az ember elkezd foglalkozni, egy kicsit odafigyel magára, és akkor a táplálkozására is elkezd odafigyelni, akkor így szembesül az élelmiszeripart úrpisságaival. És akkor rövid úton el lehet jutni ahhoz, hogy egyébként mi lenne a normális. És hát így jutottam el a kovászos technikáig is annak idején.
Mikre gondolsz? Mire gondolsz így az élelmiszeripart úrpisságai kapcsán? Tehát, hogy ezt egy kicsit kifejtenéd bővebben?
Hát egyébként az üdvözülendő lenne, hogyha bármelyik térségbe bemegyek, és élesztős kenyeret lehetne kapni, de nem ez a szituáció, hanem tele van mindenféle adalékanyaggal. Azért nehéz lenne olyan pékterméket találni mondjuk Pécsen, amiben nincsen szójalecitin például. De hát 1001-et sorolhatnék még ide. Nem ez a szakterületem, de hogyha megnézel egy...
Jó, és nálad ez hogy működött? Tehát, hogy mi volt az, ami erre az egészre így ráébresztett, hogy ez ennek kéne lenni az iránynak?
Hát először is kóstoltam egyszer kovászos kenyeret, és azért az élmény, azt szerintem, aki még nem evett, annak mindenképpen meghatározó tud lenni. És akkor az így beékelődött, ez nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt volt, egy barátom készítette egyébként, és aztán, amikor megismerkedtem a feleségemmel, akkor az ő társaságában már eléggé elterjedt volt, hogy ezt a technikát használták, és akkor én is megpróbáltam, és végül is így kezdődött.
Ennek most azért van egy ilyen kisebb felfutása, vagy divatja Magyarországon, sokan kezdenek, de nem mindenki áll neki annak, hogy ezt így komolyabban is vegye, vagy legalábbis annyira komolyan, amennyire te. Elmondanád, hogy ez hogy alakult így? Miért alakult így?
Hát igen, elkezdtük. Egyébként szenzációs az az élmény is, amikor félig meddig meg kell egy kenyér, és asztalra tudott tenni a családnak. De hát nyilvánvaló, most nagyon-nagyon sok információhoz jut az ember ott az internet, bekerültem egy tanulócsoportba, ezt úgy hívják, hogy kovászlabor. Ez egy nagyon élénk Facebookos közösség, minden problémát megosztanak egymással, és rengeteget lehet tanulni, és akkor ott azért látja az ember, hogy is néz ki egy rendesen elkészített kenyér, és hát szépen lassan azt vettem észre, hogy amit a csoportban olvastam, hogy vannak őrültek, akik hajnali 2-kor felkelnek, hogy megformázzák a kenyeret, hát rövid úton észrevettem, hogy én is hajnali 2-kor kelek, és ott vagyok kint a konyhába. És aztán így alakult szépen lépésről lépésre, hogy egyre komolyabban kellene foglalkozni ezzel az üggyel.
Ja, és ezeket a lépéseket elmondod, hogy mik voltak ezek a fokozatok, amikor azt mondtad, hogy így, na jó, hát akkor meg, mi az, ami így egyre jobban hát igen, belerántott ebbe?
Igen, hát gyakorlatilag az ember mindig több kovászt készít, mint amit felhasznál, és akkor elkezdtem felhasználni ezt a kovászt, több kenyeret sütöttem, akkor ez már családnak, barátoknak készült. Egyre nagyobb volt az érdeklődés, egyre nehezebb volt ingyen odaadni, az emberek már fizetni akartak érte, és akkor jött egy lehetőség, szintén a kovászlaboron keresztül, hogy a Claudio Perrandóhoz, aki egy német pék, aki Szentendrén volt majdnem másfél évig, a Skanzenbe a pékséget vitte, hozzá el lehet menni tanulni, és akkor így nyeltem egy nagyot, és elmentem tanulni. És hát onnantól lett igazán, azt gondolom, professzionális a dolog.
Mi az, amit tanultál? Mi az, amit érdemes volt tőle megtanulni?
Ó, hát igazság szerint az volt nagyon-nagyon jó látni, hogy elmegyek egy helyre, ahol sok száz kenyér készül egy nap, és ugyanúgy csinálják, mint én otthon. Ez egy nagy felüdülés volt, meg egyébként egy ilyen feedback visszajelzés, hogy jó úton járok, illetve önbizalmat adott, és látásmódot, önbizalmat, mert a mesternek se sikerül minden elsőre. Persze ezt vállaltan nem sikerül minden elsőre, viszont ez a megfigyelés, a türelmes hozzáállás, a kísérletezés az így ott jött át.
És ilyen konkrét recept is? Tehát, hogy vagy valami trükk, hát így
persze
fogom
ezen
meg...
apró trükk, igen, így fogom meg, úgy fogom meg, így nem bántam a tésztát, most békén hagyom, persze ezer ilyen apró trükköt fel lehetett ott szedni, de alapjában véve azt hiszem a hozzáállás az, ami megerősödött ott.
Tartasz valamit már egy specialitásodnak? Vagy mi az, amire azt mondod, hogy aha, na ezzel már most így elégedett vagyok, hogy ez így menj?
Hát igen, ez az elégedettség, ez egy nehéz kérdés. Alapjában véve elégedett vagyok a kenyereimmel, de látom azt, hogy milyen irányba kell még fejlődni. Úgyhogy most ezt az időszakot én most ilyen tanuló időszaknak szántam, és szinte minden nap sütök.
Ezt hogy érted ezt az időszakot? Akkor ezek szerint...
Igen, tehát a jelenlegi helyzetben mi a családommal bezárkoztunk, ez most már a harmadik hét. Hát ez az időszak, amikor egy kicsit vissza kell venni a tempóból.
Mi az, amit a vásárlók így a legjobban kedveltek, ameddig még normális kerékvágásban működtek a dolgok?
Hát a normális kerékvágásban is azért elég szűkösen működtem, tehát nem egy hivatalos pékségként, hanem a Partizán Caféban kaptam lehetőséget, ott használtam a konyhát heti 2 nap, és hát nyilván nem egy pékségre készültek, tehát a felszerelés az nem olyan volt, mint egy professzionális pékségbe, így egy 3-4 fajta kenyeret tudtam sütni egy nap, és hát teljesen de meg volt mindegyiknek a közönsége, azt gondolom. Nagy sikerrel ment a csiamagos tönkölykenyér, viszont én ott húztam egy határt, és egy az életünket is egy erős fenntarthatósági szempontok alapján szervezzük, ha úgy mondom, és a Perúból érkező, meg Uruguayból érkező chia maga az nem annyira volt koherens az életünkkel, vagy hogy mondjam, világlátásunkkal. És akkor azt
nem nevezhető éppen fair trade-nek, erre gondolsz.
Hát nem is, az meg is fel. Igen, meg tehát a fenntarthatósághoz nem sok köze van, hogy egy alapanyagot mondjuk Perúból szállít ide az ember.
És akkor úgyhogy azt helyette? Tehát, hogy tudsz valami helyettesítő
nagyon fontosnak
termék?
Tartom a biodiverzitást, így rengetegféle lisztből. Tehát voltak mindig ilyen aktuális ajánlatok. Beszereztem magyar kistermelőktől kövesmalmon őrölt liszteket, ősbúzákból, tönke, alakor, ezeket meg lehetett kóstolni, és próbáltam beépíteni a termék kínálatba. Adott esetben, hogyha nagyon jó volt a visszajelzés.
Elmondásod alapján most így úgy tűnik nekem, hogy a BL55-ös liszt hiány sem különösebben érint téged, akkor ezek szerint.
Hát igen. De hát azért az alap nyilvánvalóan, és akkor arra lehet építkezni. Tehát azért egy alakorlisztnek, aminek 800 forint kilója, azért a közönsége is más. Tehát azt nem lehet akkora széria számba mondjuk. Tehát olyan volumenbe készíteni, mint egy mondjuk félbarna kenyeret.
Uh-huh. És említetted, hogy építész vagy, akkor ezek szerint, és heti két napot említettél, hogy annyit?
Igen, két napot voltam a Partizán Caféban.
És mik a távolabbi tervek akkor ezzel? Tehát, hogy lehet arra számítani,
igazság, hogy igen, egy ideje dolgoztunk azon, hogy nyissunk egy tégséget. Céget alapítottunk, stb., de hát most ez a járványügy, ez most egy kicsit így felülírta a dolgokat, úgyhogy most stagnál ez az ügy, nem tudom, hogy mikor lesz, egyáltalán, hogy mikor konszolidálódik a helyzet, meg hogy azután mikor tudunk mi egyről a kettőre lépni ez ügybe, de hát nagyon várom.
De akkor nem tettél ezek szerint le róla?
Nem. Úgy gondolom, meg azt látom, hogy azért kenyérre mindig szükség van.
Ez most is látszik, tehát hogyha nézzük a híreket, az élesztő és liszt hiány, ugye. Mit gondolsz, hogy ez a helyzet így hozzájárulhat ahhoz, hogy sokkal többen kezdenek el otthon kovászolni? Tehát lehet ez egy ilyen lehetőség, vagy...
Igen, hála Istennek, ez így történik pontosan. Nagyon-nagyon sokan kérdeznek, akik... Szépen ügyesen ráálltak az emberek, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy van ez. És most már van elegendő szakirodalom, elegendő online felület, ahol ezt meg lehet tanulni.
És akkor hogyan álljon neki az ember? Tehát mik a 1.0-es javaslatait?
1.0-es.
Hogyan hát, kezdünk?
Ugye a kovász az nem más, mint a... laktobacillusok, a teljesabb baktériumok és a vadélesztő törzsek szimbiotikus kapcsolata, amik egyébként ott vannak a levegőben. Tehát gyakorlatilag összekevered a vizet és a lisztet, és hagyod állni, hagyod, hogy ezek a megtelepedjenek rajta ezek a gombák és bacillusok, és elkezdjenek dolgozni. Ugye vannak más gombafajok is a levegőben, például a penész, de ennek az előnye, ennek az egésznek, hogy a spontán erjedésnél, vagyis hogy a teljesavas erjedésnél a pH elkezd savas irányba menni, ami ugye ezeket a penészgombákat megöli. Tehát ezért tudnak összekapcsolódni ilyen jól ezek a baktériumtörzsek és a gombák. Tehát nem kell semmit csinálni, összekevered a vizet meg a lisztet. Figyeled, elkezd buborékosodni, akkor jó úton jársz, és akkor kell etetni, ami azt jelenti, hogy hozzá kell adni még lisztet, meg még egy kis vizet, és akkor szép lassan, egyébként általában mondjuk 7 nap után már lehet vele sütni, de éppen most volt egy kísérletem, hogyan lehet a leggyorsabban élesztő nélkül kenyeret kapni, és ezt úgy gondolom, hogy a gyümölcsvíz, az meg nem más, mint a cefre, lényegében gyümölcsöt elkezdesz megerjeszteni, és annak a levét ugyanúgy lehet használni kenyérkeresztésre. És Igen, a negyedik nap végére már kisütöttem a kenyeret, és tök jó eredménnyel, úgyhogy az még egy gyorsabb, és szerintem egy egyszerűbb módszer, hogyha esetleg valaki nem akar ilyen házi állatot nevelni, ami a kovász.
És felveszed majd ezt a módszert a repertoárba, hogyha elkezded, vagy azért ez inkább ilyen
Hát ez egy
hobbi?
izgalmas dolog. Igen, szerintem igen. Szerintem igen. Egyébként hagyományosan szokták szüret idején mustból készíteni, mindig van egy ilyen szezonális dolog. Van egy, ugye mindegyik ilyen technológia, egyébként több fajta is van, tehát a kefirgombával, ez a kristálygomba, azzal is lehet, kombucsával is lehet, elég sokféle módon meg lehet keleszteni a kenyeret, és mindegyik hoz magával egy ilyen sajátos karaktert. Nyilván a gyümölcsvíz az egy ilyen picit lágyabb, édeskésebb ízhatást. Szemben ugye a kovász kicsit enyhén, savanykás ízvilágával. Tehát, hogy ez akár érdekes is lehet, igen.
Említetted, hogy akkor most ezt az időszakot így gyakorlásra, vagy további kísérletezésre, tehát mik még az irányok?
Hát, ugye ezt említettem, tehát az ökológiai hozzáállás az alapvetés, úgyhogy nagyon jó lenne. Most azon dolgozom, hogy egy picit visszaassak a környékbeli gazdákra, hogy álljanak át esetleg biotermesztésre, vagy még azon túl talajmegújító mezőgazdaságra, ami visszaállítja, az egy szántás nélküli mezőgazdaság visszaállítja, rekreálja a talajéletet, amit ugye a szántással így eléggé megbolygat az ember évről évre, nem is beszélve az esetleges műtrágyázásról, gyakorlatilag kipusztítja a mikroorganizmusokat a földből ez a fajta mezőgazdaság. Most ezen dolgozom,
És
tehát
ezen
hogy egy
van,
ilyen
és
kicsit.
erre van fogadókészség a gazdák részéről?
Hát, megmondom őszintén, hogy vannak nyitott emberek, és nagyon-nagyon remélem, hogy tudunk előrelépni ez ügybe. Úgyhogy én ezt tartom az egyetlen járható útnak a jövőben. Tehát az alapjában véve próbálok ilyen holisztikusan gondolkodni, az egész ellátási láncot nézve, és a mentén cselekedni. Tehát kicsit túl a pékségem a helyi termelőktől, illetve a helyi termelőket arra ösztönözni, hogy igenis van az e fajta plusz vállalásnak haszna, és nem csak adott esetben anyagi haszon nyilvánvalóan.
Jó, köszönöm. Egyébként nagyon sokan átálltak ugye a házhoz szállításra, most már pékség is van, amelyik házhoz szállít. Te nem gondolkodtál rajta, hogy valakivel vagy valahogyan társulva esetleg ezt összehozni?
Hát igen. Az a helyzet, hogy most itthon vagyok, és itthon sütök, és körülbelül 8-10 családot így azért kiszolgálok, ilyen közelebbi ismerősöket. Azon túl meg ugye mondtam, hogy dolgozunk a pékségnyitásán. Most még úgy érzem, hogy még mindig egy picit fejlődni szeretnék, mielőtt így a piacra dobom magam, vagy nem tudom, hogy fogalmazva. Úgyhogy most ez a kapacitásom ez a kb. 10 családban így kimerül.
Jó. És akkor otthoni körülmények, tehát hogy otthon is tudsz sütőben sütsz ilyenkor, mert hogy gondolom máskor
Sütőben
azért.
persze ezt a sütőt, tehát ez egy tök alap elektromos házi sütő, kibéleltem gránittal, ami azt jelenti, hogy ha jól felfűtöd, akkor egy ilyen kemence hatást, ilyen sugárzó hőhatást el tudsz érni. Tehát végül is olyan, mintha egy nagy ipari etáskemencébe sütne az ember. Tehát az eredmény ugyanaz.
De várjál, akkor ezek szerint azt már egy kicsit hackelted ezt a sütőt, tehát hogy ez nem alapból volt, vagy alapból volt ilyen
Ja, nem alapból, nem, ezt
Na, jó,
hekkeltem. Tehát
oké.
elmentem a köves bácsihoz, és vágattam gránitlapokat
Szuper,
vele olyan
szuper.
méretre, amilyen kell. Igen.
Jó, hát akkor ez is egy tanulság, hogy otthon is megoldható ez a
Igen,
szükséges körülmény.
otthon is egyébként minden további nélkül, akármiben, még római edényben is azért az szokott lenni a háztartások nagy többségében, hogy abba is meg lehet sütni. Vagy egyébként simán a acéllapon volt. Én bátorítok mindenkit, hogy
jó, nem a,
hogy fogjon
nem a
nekik.
reklám helye, meg nem fizettek sajnos semmit, de hogy az Aldiba vásároltam egyébként ilyen pizzasütő lapokat, és én azzal oldottam meg ezt a kérdést.
Voilà.
Ilyen pizzasütő köveket. És akkor, hogyha az
igen,
meg...
pizzakő.
Igen,
Ja,
igen.
Azért kerámia a dolog. Az
Ja,
tök jó.
Nagyon jól bevált nekem
és
legalábbis.
viszonylag azért elérhető áron van.
Persze,
Azt
persze,
mondom,
egy
nem
abszolút
ilyen
ilyen teljesen.
Egy 2000
Igen,
forintos
igen, igen.
mérve.
Ilyesmi volt. Köszönöm szépen akkor a beszélgetést.
Jó, köszönöm szépen.
Egy ellenzéki politikus tette egy javaslatot, amit a politikai ellenfelei megfogadtak. Nem mindenhol breaking news ez, hiszen vannak országok, például Németország, ahol egy nagy koalíció ciklusokon át egyben tud maradni. Vannak persze súrlódások, de talán még azt is hozzá lehet tenni, hogy összességében azért sikeresen működik a konstrukció. Illetve létezik a kisebbségi kormányzás lehetősége is, ahol nincs abszolút többsége egyik politikai formációnak sem, a dolgok mégis működnek. Mindkét szituációhoz az kell, hogy az ellenfelek ne ellenségnek tekintsék egymást, és hajlandóak legyenek a kompromisszumra. A veszélyhelyzet eddig Magyarországon azt mutatta meg, hogy ez itthon elképzelhetetlen. Amíg a Fidesz kétharmaddal van a parlamentben, és a képviselői többsége csak bólogatni jár be, addig mindenképpen. A felhatalmazási törvény vitája ismét megmutatta, hogy a magyar parlamentarizmus egy kiüresedett díszlet csupán, amit csak a látszat miatt tartanak fenn. Most pedig, hogy a világ minden országa a saját bajával van elfoglalva, a szokásosnál is őszintébben mutatta meg arcát a miniszterelnök. Az ellenzék szinte könyörgött, hogy konkrét időbeli hatája legyen a rendkívüli felhatalmazásnak, amit szükség szerint meg lehet hosszabbítani, de nem. Pedig most kellett volna szerénynek lenni. Hát, miniszterelnök úr, ez most megint nem sikerült. Kiváló lehetőség lett volna nemzeti egységet, nemzeti minimumot hirdetni. Ehelyett a szokásos ködösítés és befeketítés élvezett elsőbséget. A kormánypárti képviselők pedig ehhez adták a nevüket. Nem a demokráciára szavaztak. Ehhez képest Hoppál Péter, kormánypárti országgyűlési képviselő még ugyanezen a gyalázatos napon nyílt levélben kérést intézett Pécs polgármesteréhez. Annak a városnak a vezetőjéhez, ahol ellenzékben van a Fidesz. Azt kérte, egyébként az operatív törzs ajánlásával összhangban, hogy az egészségügyi dolgozók a helyi tömegközlekedést is ingyenesen vehessék igénybe. A polgármester a javaslatot megköszönte és elfogadta. És ennyi. Ugye milyen unalmas? Sehol egy konfliktus vagy csattanó. Bárcsak mindig ilyen unalmas lenne a magyar politika. Ez volt a Szabad Péntek 11. adása, ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttal kapcsolatban, akkor ír nekünk e-mailt a szabadpécs@szabadpécs.hu címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu/támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!